Köszöntöm Önöket! A mai műsor utolsó részében egy igazán különleges és valljuk meg csábító utazási forma részleteiről tudunk meg többet. Ez a lakóautóval, lakókocsival történő ország vagy világjárás. Amellett, hogy beszélgetünk róla, hogy mik az aktuális trendek, mik az előnyei, hátrányai, hasznos tippeket adunk azoknak, akik már régóta szerették volna kipróbálni, de eddig erre nem volt bátorságuk. Előtte a MÜPA Bartók tavasz rendezvénysorozatáról hallunk, illetve felvillantjuk az elmúlt 18 év legjelentősebb történéseit. Fél óra múlva Nagyvázsonyra látogatunk, hiszen pár nappal ezelőtt átadták a felújított Kinizsi várat. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. Ismét régió első a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Egy hónapon belül a második hatalmas elismerést kapta a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Március elején az ACI, szintén az utasok visszajelzései alapján, a budapesti légi kikötőt választotta Európa legjobb repülőterének a 15-25 milliós utasforgalmat bonyolító légi kikötők közül. A Skytrax-D a World Airport Survey kérdőíveken alapul, amelyeket a 8 hónapos felmérési időszak alatt több mint 100 nemzetiségű légiutas tölt ki. A felmérés során a megkérdezettek értékelik az utazás élményét, illetve a különböző repülőtéri szolgáltatásokat az érkezéstől az utasfelvételen és a biztonsági ellenőrzésen át egészen a beszállító kapuknál történő indulásig. A Skytrax-D már nem az első fontos elismerés, amit a Budapest Airport 2023 során kapott. Az üzemeltető az utasok véleménye alapján idén a legjobb 15-25 milliós utasforgalmat bonyolító európai repülőtérnek járó Airport Service Quality díjat is besöpörte, adta hírül a Budapest Airport. Eszméletlen összeget költöttek el honfitársaink tavaly külföldön, adott hírt erről a turizmus.com. Visszatért a magyarok külföldi utazási kedve, ám ez még elmarad a járvány előtti számtól, de költésben már így is csúcsot döntöttünk a gyenge forint miatt. A legtöbbet Ausztriában hagytuk, második helyezett Németország. A magyarok tavaly 18 millió alkalommal utaztak külföldre, 36%-kal többször, mint 2021-ben. A tartózkodási idő ennél nagyobb mértékben 60%-kal 52,5 millió napra nőtt, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A kiutazók átlagosan 2,9 napot töltöttek külföldön. Aki több napra ment, átlagosan 5,8 napig volt kint. Az utazási szokásokat is befolyásoló koronavírus járvány előtti évhez, vagyis 19-hez viszonyítva azonban még mindig 28%-kal elmaradt a kiutazások száma. A külföldre utazó magyarok nagyon sokat költöttek 2022-ben külföldön, 1075 milliárd forintot, ami duplája volt az előző évi kiadásoknak. A szabadidős céllal külföldre utazó magyarok 56%-a városokat, közel 22%-a tengerpartot, 12%-a hegyvidéket keresett fel. A legtöbbször Ausztriába mentünk, közel 6,3 millió úttal, és a legtöbb napot is itt töltöttük, több mint 10 milliót, mint ahogy a legtöbb pénzt is itt költöttük, majdnem 200 milliárd forintot. A második leglátogatottabb ország Szlovákia, amíg a harmadik jóval lemaradva Szerbia volt. A második legtöbb összeget 121,6 milliárd forintot a magyarok Németországban költöttek el tavaly. Olaszországban 81 milliárdot, Görögországban 71 milliárdot. Horvátországban 65, Spanyolországban és Portugáliában együttesen 61-et, Szlovákiában 53 milliárd forintot. Egy utazó napi átlagos költése 22 ezer forintot tett ki, ez 29%-kal magasabb volt a 21-es negyedik negyedévi költésnél. Az utazásszám mellett a tartózkodási idő is számot tevően 28%-kal nőtt, mindez az általános árszínvonal emelkedéssel együtt eredményezte az elköltött összeg jelentős bővülését. De szerencsére nálunk is sokat hagytak a külföldiek. 2022-ben a hazánkba látogató külföldiek utazásának száma 26%-kal bővült. 2019-hez mérten azonban negyedével kevesebben érkeztek. A látogatók tartózkodási ideje 25%-kal nőtt. A látogatásokhoz kapcsolódó kiadások összege 2303 milliárd forintot tett ki, amely az előző évhez mérten 71%-kal emelkedett, elérve a 2019-es kiadások szintjét. A KSH adatai szerint a külföldiek 2022-ben naponta átlagosan 21.500 forintot költöttek, 37%-kal többet, mint tavaly előtt. A költések növekedésében szerepet játszhatott az infláció és a forint gyengülése is, fűzte hozzá a bank360.hu. A KSH minden év elején közzé teszi, hogy melyek Magyarország legveszélyesebb útjai. Nos, tavaly a 4-es főúton történt a legtöbb személyi sérüléssel járó baleset, de kilométerre lebontva az M1-es autópálya bizonyult a legveszélyesebbnek, még úgy is, hogy a napokkal ezelőtti horror tömegbaleset nem is szerepel a statisztikában. Összesen 13.500 személyi sérüléses baleset történt 11 hónap alatt Magyarországon, miközben 2021-ben ez 13.073, 2020-ban pedig 12.715 volt, ugyanebben az időszakban. A statisztikai hivatal a vezes.hu-nak küldött listája szerint Magyarország messze leghosszabb útja a Budapesttől félkörívben és 4 megyén keresztül egészen Záhonyig húzódó 4-es főúton tört össze a legtöbb autó és sérült meg a legtöbb ember 2022-ben. Itt összesen 89 személyi sérüléses baleset történt. Ez követi az M3-as, az M1-es és az M5-ös autópálya. 2022 első fél évében azonban kilométerre lebontva az M1-esen jutott a legkevesebb kilométerre az emberi sérüléssel járó közlekedési baleset. Ezen az útvonalon 3 kilométerre jutott egy személyi sérüléses baleset, amit szorosan az M5-ös autópálya követ, majd az 5-ös, a 4-es és az 1-es főút következik. 2021-ben összesen 410 halálos közlekedési baleset történt, ami az elmúlt évtized második legalacsonyabb értéke. A halálos balesetek számát tekintve a legveszélyesebbnek az 5-ös főút bizonyult, ahol összesen 7 halálos kimenetelű baleset történt, ezt az M5-ös autópálya követi, majd a 3-as főút. A listára felkerült még a 4-es, a 8-as, az 53-as, a 63-as, az M43-as, a 2102-es és a 4625-ös út is, amelyek mindegyikén 3-3 halálos baleset történt. Kilométerre lebontva azonban itt is jelentősen változik a sorrend. Tavaly a 2002-es Pest vármegye északi részét átszelő mellékúton történt a legtöbb halálos baleset 1 kilométerre levetítve. Itt 11,5 kilométerre jutott egy személyi sérüléses baleset, majd ezt követi az M43-as, a 4625-ös, az 5-ös és a 63-as főút, ahol 30 kilométerre jutott egy baleset. December 23-áig belépődíjat kell fizetni a Halászbástya felső kilátó szintjének látogatásakor, értesült az első kerület vezetésétől Budapest hivatalos magazinja, az Én Budapestem. A teljes áru jegy 1200 forint lesz. A kedvezményes jegy, amit a 14 év alatti gyermekek és a diákigazolvánnyal rendelkező diákok, valamint Magyarország és az Európai Unió tagországainak nyugdíjas állampolgárai válthatnak meg, 600 forint lesz. Az állami és nemzeti ünnepeken azonban díjmentes lesz a belépés, ha valaki szeretné közelről megtekinteni a Halászbástyát. Erre augusztus 20-án és október 23-án kerülhet sor. A Halászbástya közelében egy jegykiadó berendezést állítottak üzembe, amely több nyelven, a magyar mellett többek között angolul, németül és spanyolul is információt szolgáltat a turistáknak. A Halászbástya felső kilátó szintje naponta reggel 9-től este 7-ig tart nyitva, december 23-áig, kivéve a június 1-e és a szeptember 30-a közötti nyári főszezont, amikor is reggel 9-től este 21 óráig látogatható. Nagyon drágult a sör Magyarországon. Az év első hónapjaiban jelentősen drágultak a sörök hazánkban. A drágulás még külföldről is látszik, ugyanis Magyarországon volt a legnagyobb a sör infláció az egész Európai Unióban. A pénzcentrum ugyanis most arról számolt be egy részletes cikkben, hogy 2023 elejétől kezdve a belföldi üzletláncok szinte teljes összhangban kezdték el emelni a sörök árát. A portál szerint ez azt eredményezte, hogy a legkelendőbb, jellemzően a 280 és 300 forintba kerülő sörök ára rögtön felment 70-100 forinttal. Emiatt a legnagyobb hazai márkák sima, világos sörei ma már 360-370 forintba kerülnek, miközben a minőségi sörök ára 400 és 440 forint közti árkategóriába emelkedett. A boltok nem egy esetben külön közleményben vagy kisméretű nyomtatott tájékoztatókban számoltak be arról, hogy a sörgyárak árat emeltek, és emiatt nekik is ugyanígy kell tenniük. Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat nemrég közzétett néhány beszédes adatot a magyarországi sörinflációról. A pénzcentrum szerint 2022. januárja és 2023. januárja között eltelt egy évben majdnem 40%-kal nőtt a sör ára Magyarországon. Ez az áremelkedés még uniós szinten is rendkívül kiemelkedőnek számít. A drágulás második helyén Litvánia állt, a közép-európai országokban általánosságban véve 10-15% közti drágulás volt megfigyelhető, az egész uniót nézve pedig 11-12% volt az átlagos drágulás mértéke. Ezzel kapcsolatban a KSH adataiból annyit lehet még adalékként megállapítani, hogy 2022 eleje és 23 eleje között mintegy 25%-kal nőtt a szeszes italok ára Magyarországon, vagyis nagyon úgy fest, hogy a sörök az átlagosnál nagyobb mértékben drágultak idehaza, mint a többi alkoholos ital. Ezt is megértük, eljött a hazai üzletláncok árcsökkentési időszaka, sőt, úgy tűnik egymásra licitálva alakítják ki a számunkra kedvezőbb áraikat. A Lidl Magyarország a hét elején közölte, hogy január eleje óta folyamatosan csökkenti a fogyasztói árakat. Ez idáig több mint 300 termék árát mérsékelte a vállalat, ezek között helyet kaptak a különféle tejek és tejtermékek, így például a sajtok és a vajak, a száraz tészták, a rizs, de számos egyéb élelmiszerért is kevesebbet kell már fizetni a tavalyi árakhoz képest. Március 13-ától pedig újabb 70 terméket érintő árcsökkentést jelentettek be. A többi áruházlánc is csökkenti az árakat. A világgazdaság megkereste a Tesco Magyarországot, hogy ők mire készülnek, reagálnak-e a Lidl lépésére. Az üzletlánc válaszul azt közölte, hogy szerintük nem csak egy-egy termék árának csökkentésére van szükség, mivel a vásárlók elvárják, hogy tartósan alacsonyak legyenek az árak. Ennek értelmében a Tesco üzleteiben nem csak néhány termék lesz olcsóbb a közeljövőben, hanem figyelembe vesznek minden más vásárlói igényt is, írták. A Spár is hasonlóan cselekszik, mivel a héten meghirdették az árzuhanás promóciót. Ennek keretében hetente tesznek közzé egy listát arról, hogy mit vásárolhatunk meg olcsóbban a Spár és az Interspár üzleteiben. A terméklista hétfőnként jelenik meg, feltüntetve az árcsökkenés mértékét. Előfordulhat, hogy már a listán szereplő termékek ára később még tovább csökken, így érdemes hetente akár többször is átnézni a jegyzéket. Az Index értesülései szerint mindezek miatt március 13-ától ennyivel olcsóban lehet hozzájutni a promócióban érintett termékekhez. A kenyerek, kalácsok ára 13-39%-kal, a szalámik, sonkák, párizsik ára 5-21%-kal, a száraz tészták ára 5-10%-kal, a rizsek ára 5-8%-kal, a tejfölök, UHT-tejek, joghurtok, kefirek és túrók ára 5-10%-kal közötti mértékben, egyes lisztek ára pedig 9%-kal csökken. Érdemes lehet igényelni az üzletláncok hűségkártyáját is, amelynek köszönhetően további akciókra tehetnek szert a vásárlók. A világgazdaság emlékeztetett arra, hogy az árháború már 3 hónapja velünk van, és várhatóan még hetekig vagy akár hónapokig is eltarthat. Ennek az óriási forgalmi visszaesés az oka, hiszen a termékek drágulása miatt a vásárlók alaposan megfontolják, hogy mit vesznek. A szektor évelei teljesítménye még a legpesszimistább becsléseket is alulmúlta, amit a KSH adatai is alátámasztottak. Ezt követően szinte azonnal jöttek az első bejelentések az üzletláncoktól, miszerint néhány vaj és sajt esetében már csökkentik az árakat. Március közepén megkezdődött a medvehagyma szezonja, naponta saját fogyasztásra azonban legfeljebb 2 kg gyűjthető. A medvehagyma szezonja általában március végére vagy április elejére esik. Ez a növény kora tavasszal jelenik meg, ahogyan a hóvirág is. A medvehagyma igen jótékony hatású növény, hiszen kedvezően hat a vérkeringésre és az emésztőrendszerre, emellett rendkívül finom, friss íze van és számos felhasználási módja ismert. Nagyon fontos azonban odafigyelni, mert könnyen összetéveszthető a gyöngyvirág leveleivel, amely viszont igen mérgező. Éppen ezért érdemes a medvehagyma szedését már most a szezon elejére időzíteni, mivel a gyöngyvirág ilyenkor még nem bújik elő. Amennyiben szeretnénk biztosra menni, nagyon egyszerűen megkülönböztethetjük a két növényt egymástól. A levél dörzsölése során, ha hagymaszagot érzünk, akkor biztosan medvehagymába botlottunk. Érdemes figyelni abban az esetben is, ha a piacon vásárolnánk medvehagymát. Lehetőleg kerüljük az alkalmi árusokat és a jelöletlen termékeket, a medvehagymát fogyasztás előtt mindig alaposan mossuk meg, akár vásároltunk, akár mi magunk szedtük azt. Fontos tudni minden medvehagyma kedvelőnek, hogy gyűjtésére állami szabályozás vonatkozik, így érdemes figyelembe venni az alábbiakat. A medvehagymát kizárólag saját fogyasztásra szedhetjük naponta legfeljebb 2 kg mennyiségben az állami erdőkben, amelyek nem minősülnek természetvédelmi területnek. Kereskedelmi célú medvehagyma gyűjtés esetén minden esetben engedély szükséges. Az előzetes hozzájárulást magánterületre annak tulajdonosa, állami erdő esetén a területet kezelő erdészet állítja ki. A kereskedelmi forgalomba hozott medvehagymára jelölési kötelezettség vonatkozik, mint minden élelmiszerre. Ezáltal a címkén fel kell tüntetni a gyűjtő vagy forgalmazó nevét és címét, valamint a származási országot. Így vásárlóként is könnyen ellenőrizhetjük, hogy a szükséges adatok fel vannak-e tüntetve. Ezzel pedig könnyen elkerülhetjük az illegális termék vásárlását. Érdekes hírt közölt a CNN, Japán talált még 7000 szigetet, amiről nem is tudott. Nemrégiben ugyanis a Japán Térképészeti Információs Hatóság összegezte, hogy pontosan mennyi szigete is van az országnak. Ekkor derült ki, hogy sokkal több a földdarab, mint az előzőleg tudták. Kiderült, 14.125 sziget tartozik a távol-keleti országhoz. Ez több, mint a duplája az 1987-es összesítésnek, amely akkor még csak 6852-ről adott számot. A legfrissebb adatok a földmérési technológia fejlődését, valamint az összesítéshez használt térképek részletességét, pontosságát mutatja. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezekkel megnőtt Japán területe, hiszen ezek már korábban is ott voltak, csak kimaradtak az előző számlálásokból. Bár nincs egységes nemzetközi szabályozás arra, hogy miként kell a szigeteket összesíteni, Japán most is ugyanazokat a kritériumokat használja, mint 35 évvel ezelőtt. Eszerint azokat a tengerszint feletti természetes területeket vették számba, amelynek kerülete legalább 100 méter volt. Hát az nem olyan nagyon sok. A Japán körüli szigetek számos szomszédos állam esetében vezettek területi vitákhoz. Ilyen például a jelenleg Oroszországhoz tartozó Kuril-szigetek ügye is. Japán magáénak tartja, ám a szigeteket még a II. Világháború idején a szovjet csapatok elfoglalták, és Moszkva azóta sem hajlandó visszaadni azokat. Tókió történelmi okokra hivatkozva tartja magáénak a kelet-kínai tengeren található és lakatlan Senkaku szigeteket, amelyekre időről időre Kína is bejelente igényét. Japán és Dél-Korea már több mint 70 éve vitatkozik a japán tengerben található szigetek hovatartozásáról. Ezekre a koreaiak Dokdóként, míg a japánok Takeshimaként hivatkoznak. Most muzsikálunk, majd a hírek után a műsor következő részében Nagyvázsonyba látogatunk, hiszen a napokban átadták a felújított Kinizsi várat. Tartsanak velünk!